közeledik a Waberers gyors jelentése. A részvények a tavalyi év nagy nyertesei voltak a budapesti értéktőzsdén. 2000 forint közeléből duplázódott az árfolyam. Stratégiája szerint a társaság a régió első számú komplex logisztikai szolgáltatójává kíván válni. Vendégünk pedig a stúdióban Debreceni Csaba, az MBH Befektetési Bank szenior részvényelemzője. Szeretettel köszöntelek, szervusz!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Mikortól követitek a Waberersnek a részvényeit? Mi az, amit erről tudhatnak a hallgatók?
Ebben az évben, ilyen január-februárban csináltunk egy belső anyagot ügyfeleknek. A lényege az volt, hogy volt egy DCF modell építve rá, illetve megnéztük a peer groupot is. Csináltunk egy ilyen nagyon rövid leírást, és hogy mit gondolunk a cégről, mit látunk így a befektetési sztorinak az elkövetkezendő 4-5 évben. Volt egy jó mankónk is ehhez, ugyanis a Waberersnek a menedzsmentje ugye tavaly prezentált egy 4-5 éves tervet, ahol lefektette, hogy milyen működési eredményt vár. Úgyhogy egy kicsit kibővített, bemutattuk a céget, bemutattuk egy kicsit a múltját, és aztán lett belőle egy 5-8 oldalas anyag, és aztán ez került föl az MBH Befektetési Bank honlapjára, és abban is úttörő ez az elemzés, illetve a Waberers, hogy ugye az MBH Befektetési Bank az egy új kezdeményezés, és az első elemzés, ami dedikáltan a befektetési bank égisze alatt jött ki, mert mi azért másokat elemeztünk már korábban a BÉT együttműködéssel kapcsolatban, az Alteót meg a Masterplastot.
Térjünk is ki akkor az elemzésnek a részleteire. A point egyből lelövöm, az egyéves célár egyébként 5467 forint. Mennyire tartjátok bonyolult cégnek a Waberers, hiszen több divíziója is van, és milyen megközelítést alkalmaztatok a modell kapcsán?
Abból indultunk ki, ugye, amit a menedzsment lefektetett, ez a bizonyos stratégiai terv, és azon gondolkoztunk, hogy ez milyen formában, milyen valószínűséggel érhet célba. Nyilvánvalóan a menedzsment mindig jobban ismeri a cégét, mint egy külső elemző, de az elemzőnek szerintem nem is feltétlenül az a fő feladata, hogy ennyire ismeri a céget, hanem hogy az, amit a menedzsment kommunikál, stratégiát, terveket lefektet, abból egy elemző milyen modellt tud felépíteni, és hogyha kettő összhangban van, akkor szerintem akkor dolgozik mind a két fél igazából jól. Ugye egy kicsit nehéz a Waberersnek az olyan szintű áttekintése, vagy így előrejelzése, hogy azért itt több dolog van. Egyrészt ugye van nyilván a fuvarozás, illetve a logisztika meg raktározás részlege, és ugye mellette van egy biztosítási üzletága, aminek egyébként volt, illetve van is alapja, hiszen nyilván a logisztikában az egyik legnagyobb költség ugye a biztosítási költség, és akkor miért ne csináljon rá valaki egy biztosító céget, mert akkor ugye házon belül például a kötelező biztosításokat meg tudja oldani, és hogyha mondjuk tőlünk jóval nyugatabbra lennénk, ahol az ilyen aktivista hedge fund menedzserek nagyon dolgoznak, ők már lehet, hogy régen felszólaltak volna azért, hogy ezt a három divíziót szét kéne bontani, és a biztosítás menjen külön. Egyébként márciusban volt az éves jelentésének a prezentálása, és egyébként ott is a beszélgetésen elhangzott, hogy vajon jó lenne ezt külön csinálni, vagy maradjon így egybe a cég. Szóval visszatérve az értékelésre, magát a logisztikai részt egy DCF modellel végeztük el, és maga a biztosítási rész pedig ugye egy ilyen összehasonlító alapján a régiós szektortársak pépere, illetve péper BV, tehát könyv szerint értéke alapján, mert hogy ugye azért a biztosításban a bevétel meg a nyereség az nagyon sztohasztikus, tehát ugye véletlenszerű, nem mindegy, hogy hol van a kamatszint, nem mindegy, hogy milyen befektetései vannak egy biztosítónak. És még egy kicsit visszatérve arra, hogy miért is van kihívás a részvény elemzésében, az az, hogy azért van egy nagy stratégiai átalakulás a Waberersnél. Nem kell szektoron vagy iparágon kívüli dologra gondolni, magán az iparágon belülről. 2018-19-20-ba veszteséges volt a cég, utána 20-21-22-ben jött el a fordulatnak az ideje, és még abban az időszakban inkább azt mondtuk volna, hogy a Waberers egy közúti fuvarozó, ez azért mára kezd átalakulni, illetve szerintem abban az évben vagyunk, és hogyha majd érintjük itt a különböző felvásárlásokat, amikor egyébként el fog kezdeni egy picit átalakulni magának a cégnek a tevékenysége is.
Folytassuk akkor talán ezen a vonalon, milyen stratégiai átalakulásokat láttok a cégnél?
Egyrészt nagyon el kell kezdeni helyezkedni ugye erre az intermodál szállítmányozásra, amikor a közút és a vasút együtt működik. Jelenleg Európában sokkal kisebb a részesedése az ilyen jellegű logisztikának, mint amit az EU elvárna. És ez azért fontos, mert a vasúti szállítmányozás az nagyban hozzá tud járni ugye a különböző ESG, és hát nyilván az ESG-n belül ugye a klíma célokhoz. És ez a vasút, közút összekötve, ez egy nagyon fontos dolog lesz az európai szállítmányozóknak az életében, főleg akkor, hogyha bizonyos ESG szempontoknak még meg is akarnak felelni, és ma azt a világot éljük, hogy ezt mindenki nézi, ugye a hitelezők, a befektetők, a befektetési alapok, egy csomó mindenki nézi most már, hogy ki mennyire felel meg az ESG alapelveknek, és ez egy nagyon fontos dolog lesz, és ugye ezért is történt az, hogy például ugye a PSP csoportnak az 51%-át felvásárolta a Waberers, ami ugye Magyarország legnagyobb vasúti szállítmányozója, és ezzel a csak és kizárólag közúti fuvarozás egy picit kiegészül mással. A másik pedig, ami fontos a Waberers esetében, hogy nem csak szállítmányozás, hanem a logisztikának a többi része, tehát a raktározás, a házhoz szállítás, az ilyen in-house megoldások, amikor egy ipartelep helyén végzed egy harmadik félnek az ottani logisztikáját is, nagyon erőteljesen előtérbe került a regionális ilyen jellegű logisztika. Ennek is van már azért megvalósult formája, ugye a szerbiai MDI International-t vette meg, ami ilyen tisztítószerek, élelmiszerek raktározására specializálódott cég Szerbiában. Ez a logisztikai központ, ez csak egy lépés, és azért vannak tervek, hogy itt a régióban még nagyobb szeletet hasítson ki magának ebből. De nyilván ez valószínűleg még csak a menedzsment fejében van, tehát ugye ezekkel még nem tudunk számolni, azzal nyilván tudunk számolni egy modellben, hogy a menedzsment szeretne terjeszkedni, nem csak Magyarországon és Szerbiában lesznek logisztikai egységek, és hogy ennek azért valamilyen eredmény és árbevétel hatása azért lesz a cégre.
Tehát egyrészt az akvizíciós növekedés is előtérbe került a társaságnál, ugye most már a cash flow is erre lehetőséget biztosít, a cégnek a teljesítménye, illetve zöldmezős beruházások is zajlanak, ezek milyen célt szolgálnak?
Igen, itthon is van ugye az ecseri komplexuma, ami egy legjobb minősítésű, szintén ESG minősítésű megújuló energiával ellátott logisztikai központ lesz. Ez most 24-től már majd ugye a második fél évtől elérhető, és Debrecenben is vásároltak földterületet, ott pedig a menedzsment tervei szerint 2025 második fél évben lesz elérhető majd az ottani logisztikai központ. Nem véletlen ugye Debrecen, nyilvánvalóan arra a környékre most azért nagyon sok ipari vállalat települ, meg valószínűleg, hogyha egy-két nagyvállalat oda települ, akkor ugye jönnek a kisebbek is, ami mind piac lehet, és ugye, hogyha itt visszamegyünk a marzsokra, akkor nyilván az látszik, hogy ez egy magasabb hozzáadott értékű tevékenység, és emiatt nyilván drágább is, tehát ugye a marzsokat, teljesen mindegy, hogy működési marzsot vagy EBITDA marzsot nézem, azért ezek mindenféleképpen javítani fogják, és már most látszik, hogy ez a része, tehát ez a regionális kontraktlogisztika, ez azért sokkal jobban pörög.
Mennyire néztétek Sum of the Parts alapon is magának a cégnek, az üzletágaknak a felértékét? Különös tekintettel gondolok itt a biztosítóra, hiszen utaltál is rá, hogy ez egy olyan üzletág, ami akár teljesen elkülönülten, leválasztva is működhet majd valamikor a jövőben.
Igen, külön néztünk minden részt, tehát ugye a nemzetközi fuvarozást, a regionális kontraktot, illetve a biztosítást. A biztosításnál sem egyszerű a helyzet, ugye itt is az a terv, hogy a biztosításnak az eredmény, vagy az eredményhez történő hozzájárulás az ilyen, azért 2027-8-ra elérje a 30%-ot. Tehát, hogy gyakorlatilag a Waberers eredményének a egy harmada az a biztosításból jön, de hogy ebben nincsen benne felvásárlási lehetőség, piacszerzés, amire egyébként lehetősége van a Waberersnek, hogy itt a legutóbbi ez a posta biztosító, amiről igazából még nincsen döntés. Tőlem nagyon sokan kérdezik, ha mégis a Waberers vehetné meg, akkor mennyit jelentene? Hát ilyenekkel mi nem számoltunk a modellben, ezt kihangsúlyozom, hogy nincsen benne a postabiztosító. Az a biztosítási pálya, árbevételés, EBIT növekedési, vagy nettó profit növekedési pálya van benne, ezzel a mostani felállással, tehát hogy Igazából gépjármű biztosításokat áruló cégről van szó, aki most szövetkezett ugye a Granite Bankkal, azért most már meg fog tudni jelenni lakásbiztosítás, életbiztosítás, tehát most már nem csak az a mondás, hogy csak és kizárólag gépjármű biztosítás, tehát hogy más jellegű biztosítások is fölfuthatnak, ez benne van a modellben, és ugye így jön ki nekünk is ez a, hát hogy körülbelül egy harmadot azért a biztosítás is el fog tudni majd egy 5-6 éves időtávon vinni az egészből, és akkor majd kiderül, hogy egyébként mekkora nyomás a menedzsmenten, vagy hogy a menedzsment szükségesnek érzi-e azt, hogy mondjuk ezt a részt leválasztani a cégről, de látjuk egyébként, pont ezért hoztam fel ezt a postabiztosítót is, hogy ez azért egy nagy tranzakció, nincsen még döntés, régóta megy, és ilyenek azért egy 5 éves, 6 éves időtávon bármikor kieshetnek, tehát hogy azért 2-3 év múlva is jöhet velünk szembe, hogy egy biztosító eladó Magyarországon is mondjuk a Waberers szeretné megvenni, vagy elindul a versenyben.
A DCF modellnél milyen megközelítést alkalmazhatók, gondolok itt a súlyozott átlagos tőkeköltségre, a különböző árazási szorzókra?
Úgy közelítettük meg, hogy a működési eredményt vettük alapul, ebből számoltuk vissza az árbevételt, különböző munkaerőköltség, üzemanyagköltségek alapján is, és igazából nem egy lineáris növekedést vettünk, hanem azt gondoljuk, hogy most ugye 2024-ben még azért az európai konjunktúra nem nagyon fog felpörögni, és valamikor ott 25-26-ban gondolunk egy nagyobb növekedést, már csak azért is, mert amit ugye itt beszéltünk, ez a PSP csoport, tehát ugye a vasúti szállítmányozás meg az MDI International, tehát ugye a nemzetközi logisztika, plusz az Ecseri, illetve a debreceni logisztikai cégeknek a felépülése azért ott 25-26-ban fog realizálódni, amikor már teljes évnek az eredményét tudjuk számolni, tehát valahol ott lehet a mostani beruházásoknak a kicsúcsosodása eredménybe, és aztán 27-28-ra pedig egy kicsit alacsonyabb növekedést vettünk alapul. És a terminal value, tehát ugye, hogy mennyi lehet a cég értéke az 5 éves DCF végén, az pedig LV per EBITDA alapján határoztuk meg. Én igazából ezt a módszert szeretem, itt nyilván vannak szakmai viták, meg gazdasági filozofálások, hogy ez a jó terminal value, vagy a klasszikus, ugye amikor az utolsó szabad pénzáramból, meg a növekedési ütemből számolom ki. Szoktam egyébként mind a kettőt használni, de itt azt gondoltam, hogy ez az érdekesebb, és ugye a szenárió elemzésben ott benne is van, hogy ilyen 4,2-es EV per EBITDA-val számoltunk, azért annyival, mert ez volt a Waberersnek az átlaga. Persze ez megint egy ilyen nagyon nehéz kérdés, mert azért, ahogy itt a beszélgetést kezdtük, a Waberers azért 17-18-19-20-ban más volt, mint ma. Nyilván egy ilyen regionális logisztika szállítással, raktározással valószínűleg magasabbat is indikálhatna, mint ez a 4,2, de a magasabbra meg akkor azt mondom, hogy Kelet-Európában vagyunk, ez valamilyen diszkontot ér. Úgyhogy mi a 4,2-t vettük alapul, de a szenárió elemzésben mindenki láthatja, hogy a különböző EV per EBITDA alapján mi történhet, és ugye a VACC meghatározásánál pedig Damodar annak indultunk ki a európai, kelet-európai logisztika szállítmányozás bétájából, nyilván a magyar 10 éves hozamból, meg a magyar equity risk prémiumból, ami utóbbi szintén ugye a Damodar annak a mérése alapján történik, és így jöttek ki azok a tényezők, amik ugye a diszkont faktort meg a jövőbeli növekedést meghatározzák.
Amit itt látok a szenzitivitás táblázatban, az ugye azt mutatja, hogyha egy másfélen magasabb az EV per EBITDA szorzó, tehát 5,2-5,7 környékén van, akkor ceteris paribus 7645-8733 forintos célár is elérhető. Ugye erre utaltál, igen, amikor azt mondtad, hogy mindenki böngészheti ezt a táblázatot.
Így van, igen.
És hogy értelemszerűen egy magasabb árazási szorzóval azért akár egy lényegesen magasabb felérték is kijöhet. Mi az, ami az idei évet jellemzi, egész konkrétan az első negyed évvel kapcsolatban milyen várakozásaitok vannak, hiszen május 15-én publikálja, igen, az eseménynaptára szerint a társasága az első negyedéves számait.
Amit beszéltünk, cégfelvásárlások, ugye a PSP meg az MDI, ezek most realizálódtak. Március végén az ecseri raktár is majd 24 második felétől lesz érdekes, ugye a debreceniről beszéltünk, az meg majd 25-ben. Tehát gyakorlatilag ebben az évben már azért látszódni fognak az elmúlt egy évnek az akvizícióinak a hatásai, de majd csak a az év második felében. Tehát én azt gondolom, hogy itt majd a fél év utántól lesz szerintem ez igazán érdekes, és látni fogjuk azt, hogy ezek a beruházások, vagy ezek a befektetések mennyi pluszt hoznak, nem csak árbevételben, hanem nyilvánvalóan profit szintjén is, és ebből pedig majd az lesz az érdekes, és ezért kell figyelni nyilván a kereskedést, hogy ebből mennyit árasztak be a befektetők. Azért itt Kelet-Közép-Európában az ilyen méretű cégek azért eléggé illikvidek tőzsdei kereskedés szempontjából, tehát hogy nem lennék meglepődve, hogyha ezt még a befektetők nem áraszták volna be azokat a növekményeket, amelyek mondjuk ennek az évnek az évvégére fognak jönni, vagy amelyeket már akkor látni fogunk.
Ezekből te milyen hatást olvasol ki, vagy milyen kockázatokat esetleg, mert ugye itt a növekedési lehetőségekről elég sokat beszéltünk, tehát érdemes egy picit a kockázatokra is kitérni. Útdíjakra gondolok értelemszerűen, tudjuk, hogy az üzemanyagárak is azért inkább emelkedtek az elmúlt időszakban, nem biztos, hogy ezt is vizsgáltátok.
A menedzsment az kb. 40 millió eurós EBIT-et vár 2024-re, ennyi volt tavaly is, 2023-ra körülbelül ennyi volt. Ennek a 40 milliós EBIT, hogy ez hogy áll össze, ugye az nagyon fontos, mert a regionális kontraktlogisztika ezek miatt, az akvizíciók miatt én azt gondolom, hogy növekedhet. Tavaly a biztosításnak az eredmény hozzájárulása magas volt, mert ugye Magyarországon magas volt a hozam környezet, ezért olyan nyereség képződött ugye a biztosítóknál, ami nyilván az eredményt növelte, de mivel most már azt látjuk, hogy azért, tehát hogy a magas magyar hozamok elkezdtek lecsökkenni, ez nyilván a biztosításnak az eredményét lejjebb fogja húzni ebben az évben, és ugye a nemzetközinél pedig ugye ott ez egy nagyon-nagyon kompetitív piac, az úti díjakat brutálisan megnövelték, tehát akinek ugye nincs olyan kamionja, ami mindenféle klíma céloknak, meg károsanyag kibocsátásoknak megfelel, annak kb. Az úti díja ugyanannyi, mint maga a fuvarozásnak a költsége. Tavaly még ugye a éves jelentésben még azt írta a menedzsment, hogy ugye az európai konjunktúra az elég gyenge, az ipari megrendelés alacsony, és a spot piacok és a spot fuvarozási árak is estek. Tehát, hogy a nemzetközi az ilyen brutálisan kompetitív, és ebből a hármasból most nekem úgy tűnik, hogy 24-ben a regionális kontrakt logisztika tudja majd fölfelé húzni a számokat, amiről ugye azt is mondhatjuk, hogy akkor végül is a befektetések, amiket most eszközöltek, amiket itt már sokszor említettünk, azok valószínűleg kifizetődőek lesznek. Tehát, hogy igen, azt értem, hogy a 40 millió euró az ugyanannyi, mint tavaly, csak ugye nem mindegy annak az összetétele. Szerintem ez lesz a nagyon fontos. Nyilván ebben majd nekünk is lesz felelősségünk, hogy ezt úgy kommunikáljuk a elkövetkezendő elemzésekbe, hogy ez tiszta és világos legyen mindenkinek, hogy az, hogy mondjuk 40 millió euró helyett ismét 40-et tudott csinálni a cég, az ugye nem feltétlenül azt jelenti, hogy nem tudott növekedni, hanem azt is jelentheti, hogy azok a szegmensek, amelyekre sok pénzt fordítottak, azok jobban működtek, és a nemzetközi fuvarozás, ami pedig megbeszéltük, hogy egy nehéz terep, arra pedig nyilván kevesebbet, mert arra, bár tehát, hogy nem vezettem soha logisztikai céget, de valószínűsítem, hogy ha arra elköltenének egy csomó pénzt, akkor se lenne sokkal-sokkal jobb a helyzet, és ugye itt említettük, hogy miért nagyon sok versenytárs, meg különböző díjak, költségek, üzemanyagár, mindent lehetne említeni.
Érdemesebb lesz akkor tehát a teljes évet nézni majd a Waber Erste, nem feltétlenül az első negyed évnél.
Én azt gondolom, hogy igen.
Köszönöm szépen, hogy befáradtál a stúdióba. Debreceni Csaba, az MBH Befektetési Bank szenior részvényelemzője volt a vendégünk. Nagyon jó hétvégét kívánok.
Köszönöm szépen, szia!
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Szép hétvégét kívánunk!